Az Úr legyen veletek.
És a lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle. Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, a holtak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek. Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nátszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, ők királyi palotában laknak. Vagy miért mentetek ki, hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről ezt írták. Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat előtted. Bizony, mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál, de még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Mondjátok meg keresztelő Jánosnak, hogy mi az, amit láttok, és mi az, amit hallotok. Tulajdonképpen bőven elég lesz Jánosnak az, hogyha hírül viszitek azt, amit láttok és hallotok, mert ő azt érteni fogja. És aztán ehhez sajátosan kapcsolódik az, ahogyan azt mondja Jézus, kérdezve a vele beszélgetőket, hogy egyébként ti miért mentetek ki a pusztába, kit vagy mit akartatok látni? Ezt a kettőt szeretném most összefűzni, és föltenni ezt a kérdést, hogy Isten, aki eljött, és aki eljön, és folyamatosan érkezik közénk, azért, hogy jobbítsa ezt a világot, hogy mi ezt látjuk-e, hogy halljuk-e. Mert keresztelő Jánosnak bőven elég volt azt mondani, mondjátok meg, hogy mi történik. Hogy ti mit láttok és mit hallotok, és a keresztelő János ezt fogja tudni és érteni. És azóta is tulajdonképpen mondhatjuk ezt, hogy láthatjuk és hallhatjuk és észrevehetjük, észlelhetjük és tapinthatjuk és megölelhetjük mindazt, ahogyan Isten jobbítani akarja a világot, nyilván másokon és rajtunk keresztül is. Csak a kérdés, és akkor ez lenne az első gondolat, hogy mi ezt észleljük-e, hogy észrevesszük-e, látunk-e, hallunk-e elég pontosan ahhoz, hogy az világossá tegye számunkra azt, hogy Isten eljött már 2000 év óta, sőt, hát előtte és utána, és mondhatjuk azért, hogy jobbítsa a világot. Megvan-e ez ezzel kapcsolatos érzékenységünk? Csak úgy mellékesen mondom, hogy mondjuk bennünket egy életút során előbb-utóbb némi depresszió, vagy némi neurózis biztos megkínál majd, biztos megcsócsál egy kicsit, és hogyha mondjuk ebből indulunk ki, akkor azt mondhatjuk, valaki kisebb-nagyobb mértékben depressziós, kisebb-nagyobb mértékben neurotikus, éppen például egy közös vonásuk az lesz, hogy jó dolgokat nem vesznek észre. Figyelmen kívül hagyunk jó dolgokat, de ez még hagyján, mert a másik része pedig az, hogy így mondhatnám, semleges dolgokat is rossznak fogunk látni. Az első gondolat így szól, Isten jön, hogy jobbítsa a világot, és keresztelő Jánosnak elég azt mondani, hogy mondjátok meg neki, amit láttok és hallotok, és ez elég lesz neki. Látjuk-e, halljuk-e azt, amit tulajdonképpen elég lehetne nekünk, akár most is. helyiségedre. Gyerek mise után, amit csak pöttyös misének hívok, odajött hozzám egy 5-6 éves kislány, és a következőt mondja, jóba vagyunk egymással. Feri atya, képzeld, egy fiúnak tetszem az óvodában. Hát ennek igazán megörültem, és mondtam neki, hogy jaj, hát ez nagyszerű. De, igen, és akkor erre láttam furcsa módon, kicsit megsápott az arca, és azt mondja, igen, Feri atya, de nagyon kócos. Gondoltam, nem szólok bele ebbe a kapcsolatba, és aztán ő a következőképpen folytatta, de már hozott nekem ajándékot. És aztán, hogy végigmért engem tetőtől talpig, azt mondja, Feri atya, szoktál te fésülködni? Be kellett neki ismerni a technikámat, mondtam neki, tudod, nem fésülködöm, fésüm sincsen, hanem mikor már olyan nagy lesz a hajam, hogy fésülni kéne, elmegyek és levágatom. Elgondolkodott rajta, és azt mondta, de nekem hosszú a hajam. És ezt a történetet akartam elhozni ide, azért, hogy ez a kislány, hogy legörbült a szája, és akkor azt mondja, hogy de hát kócos a haja. Utána nem tellett bele egy másodperc, és talált valami jót. Hogy de érdekes az, hogy ott van akár ez a találkozás is nekem, és aztán a ti találkozásaitok nektek, amit ti éltek át, amit ebbe a pontba sűríthetnénk bele, hogy Isten eljött, és eljön, és jön, és ez folyamatosan történik, hogy jobbítsa a világot, így, úgy, és amúgy rajtad, és rajtunk keresztül. És az első gondolat így szól, látom-e, hallom-e, tapasztalom-e. A második, rendben van, ez így van, akkor azt mondom, na már most látom, na már most hallom, vagy legalábbis tudatosítottam, vagy legalábbis, na. Akkor a második, hogy látom-e ebben a jobbító törekvésben, a tiédben, Istenében, bárkiében azt a többet, azt a nagyobbat, azt az óriási lehetőséget, hogy az a pici törekvés, ami nagyon kicsinek tűnik, ahogyan a kislány azt mondja, de hozott nekem ajándékot, mi az a kócos bazonthoz képest, amivel minden nap megjelenik, hogy az a pici jobbítás, hogy az mekkora lehetőségeket rejt. Tulajdonképpen a hitünk tele van avval az érzékenységgel, hogy a kicsi jóban meglátjuk a hatalmas nagyot. És a mai evangélium pontosan így fejeződik be. Keresztelő János a legnagyobb asszonyok szülöttei közül. De aki az Isten országában a legkisebb, nagyobb Keresztelő Jánosnál. És tulajdonképpen akár a liturgia, vagy a hitünk állandóan mélyíti bennünk azt, hogy a kicsi jobban meglátjuk a hatalmas lehetőséget, és azt nagyra tartsuk, és azt nagyon értékeljük, mert a kicsi jóból születik a nagy jó. Hogy például látjuk ezt az asztalt, és azt mondjuk, ez nem asztal, ez egy oltár. Hogy látjuk az oltári szentséget, és azt mondjuk, nem kenyér, Krisztus teste. Látjuk azt a kicsi bort, és azt mondjuk, hát nem bor, Krisztus vére. Hogy látunk egy asszonyt, és azt mondjuk, Isten szülő. Látunk egy pici gyereket, és azt mondjuk rá, megváltó. Látjuk a húsvéti gyertyát, amit szoktam mondani a sekrestéseknek, hogy kartávolságon kívülre tegyenek. Tehát most így is van. És látjuk ezt a gyertyát, és azt mondjuk, nem csak gyertya, de a föltámad Krisztus jelképe. Hogy tulajdonképpen a hitünk milyen szépen érzékenyít bennünket abbal kapcsolatosan, hogy a kicsi jóban meglássuk a hatalmas nagyot és az óriási lehetőséget, annak a jelentőségét. Hogy lehet, hogy kicsi jó, nagyon nagy a jelentősége. Lehet, hogy egy kicsi lépés, nagyon nagy a következménye. Harmadik gondolat. A harmadik gondolat rendben van, akkor... Társául szegődünk Istennek az ő világot jobbító törekvésében. Azután, miután megvan ez az érzékenységünk, látunk és hallunk elég finoman, a kicsi jóban, a kis kezdeményben képesek vagyunk nagyra értékelni mindent, mert az ott van benne. És a harmadik, hogy erre akkor képesek vagyunk válaszolni is. Ez kifejezetten nagy művészet. Most a férfi társaim kedvéért számokat fogok mondani. Az első kutatási eredmény így szólt. Az egyik csoportban olyan férfiakat néztek, akik szerettek volna tartósan, elégedetten házasságban élni, de kudarcot vagy kudarcokat szenvedtek. A második csoportban olyan férfiak voltak, akik már tartósan és elmondásuk alapján elégedetten éltek a feleségükkel. És a kérdés a következő volt, hogy a feleség kapcsolódási, jobbítási gesztusaira a férfi hogyan reagál? És most mondanék két számot. Azok a férfiak, akik abban a csoportban tartoztak, hogy akarnának ők, szeretnének, vágynak egy tartós, elégedett kapcsolatra, de valahogy és minduntalan kudarcot szenvednek. Az derült ki, hogy a feleség kapcsolódási törekvéseire, pozitív késztetéseire, amit ő megjelenít, akár verbálisan vagy nonverbálisan, ebben a csoportban 89%-os, hogy észre sem veszik. Vagy nem reagálnak rá. Minden 10 jóból csak egyre. Hát az kevés. És megnézték a másik csoportot, akik tartósan, elmondásuk szerint elégedetten éltek a társukkal, ott pedig 19% volt csak az, amit nem vettek észre, vagy nem reagáltak rá. Hát mondhatnánk azt, hogy ég és föld a különbség. És aztán most már nem a férfiakat nézték, hanem nézték a férfiakat, nőket vegyesen, és azt nézték ebben a kutatásban, hogy mi történik, amikor konfliktusban vannak. A jobbítás megjelenik-e, és a jobbításnak az értékelése megjelenik-e. És az derült ki, hogy ahol a kapcsolatban ugyanúgy vannak konfliktusok, csak nem ugyanolyanok. És az derült ki, hogy még a konfliktus során is, akik tudnak tartósan, elégedetten együtt élni, ő rájuk az jellemző, hogy 5 pozitív gesztusra jut csak 1 negatív. A konfliktuson belül. Nem úgy egyébként, egy konfliktus során. És a másik csoportban, akik minduntalan, ők maguk arról számoltak be, hogy kudarcot szenvednek, mert próbálnák ők jól, csak valahogy nem megy, rájuk az volt a jellemző, hogy 0,8 jóra jutott 1 rossz. A konfliktus során. A harmadik gondolat így szól, nem érdemes lebecsülnünk annak az óriási jelentőségét, hogy fölismerem Isten és az embertársam jobbító szándékát, abban meglátom, hogy ez mennyire nagy jelentőségű dolog, és erre képes vagyok válaszolni. Mert aki ezt észreveszi és látja a jelentőségét, és megfelelően válaszol, tulajdonképpen erre vágyunk mindannyian. Erre a végtelenül egyszerű dologra, hogy egy jobbító szándéknak a jelentőségét észrevegye a társam, és arra pozitívan válaszoljon. Mondhatnám azt, hogy végtelenül egyszerű ez, hogy mondjuk egy nagy konfliktus során, amikor persze ott is történik az, hogy nem jól csinálják. És eltelik egy kis idő, és oda megy a férfi a nőhöz, és azt mondja, kérsz egy kávét. És hogy erre milyen sokféle választ lehet adni, de a lényeg az 3. Mert erre mondhatom azt, hogy vidd a kávédat, ahova akarod. Ezt nevezhetjük ellenségesnek. Mondhatjuk azt, köszönöm, nem kérek. Ezt mondjuk legalább egy olyan semlegesnek. De az is lehetséges, azt mondom, hát ha azt legalább nem toljuk el. Egy kávé jól esne. Még akkor is, ha te csinálod. Valami kicsi jóban meglátni a nagyot, és aztán, amikor Isten és a másik ember és a világ azt adja, a harmadik gondolat így szól, hogy arra tudni válaszolni. Nem tűnik nagy dolognak, csak éppen az életünk múlik rajta. Meg a kapcsolataink, meg hogy éljük meg az életet a földön. És aztán a negyedik pedig, mikor járatosak vagyunk már ebbe, hát nyilvánvaló egyszer csak felszabadulunk arra, hogy mi magunk kezdeményezzünk. Hogy társául szegődtünk Istennek a világot jobbító törekvésébe, miénk legyen már a kezdeményezés. Kedves ismerősöm mondta el ezt a történetet, hajléktalanokkal foglalkozik, Vecsei Miklósnak hívják, mondhatom, mert hogy nem 4 szem közt mondta, azt mondja, tudod, hát hogy mindenki tudta ott a templomban, hogy én hajléktalanokkal foglalkozom, és ezért odajött hozzám egy asszony, és a következőt mondja, hát tudod, nekem a férjem meghalt már egy pár éve, de hát én a ruháihoz, a dolgaihoz nem ismertem hozzányúlni, de most tulajdonképpen azt hiszem, lecsengett a gyász. Hogy itt van kint ez a hajléktalan férfi, hogy formára pont olyasmi, mint az én férjem. Hogy adnék neki a ruhából, a férjeméből, csak nem tudom, hogy szerinted elfogadja? És erre Miklós a következőt mondta neki, hát mi lenne, ha megkérdeznéd tőle? De nagy dolog, hogy ez az asszony kitalált, hogy ebből a ruhából ő adhatna. De nagy dolog, hogy akivel beszélt, azt mondta, hogy ez, hát te kinézte az asszonyból, hogy oda tud menni hozzá. És a harmadik lépés, de nagy dolog, hogy az asszony oda is ment. És oda ment, és egy hét múlva elment Miklós barátomhoz, és azt mondja, hát képzeld el, egy iskolába jártunk. És attól kezdve két hét, három hét vitt neki egy kis ételt, egy kis süteményt, és emberszámba vették egymást. Azzal fejezném be, hogy tulajdonképpen, ha szabad így mondani, ott van a kezünkben, a szívünkben, a szemünkben, ott van a nyelvünkön, a szánkon, ott van a karunkban már az a jó ötlet, ami bennünk van. Tulajdonképpen már attól sokkal jobb lenne a világ, ha nem beszélnénk le magunkat róla. Végül is lehet, hogy az első lépés csak ez, ha már a négy lépésnek a végén vagyunk, hogy bőven elég lesz azt a jót megtenni, ami már eszünkbe jutott régóta, csak lebeszéltük magunkat.